Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. Szeretettel hirdetem, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Ercsi Fanni testvérünk, aki így most a legfrissebb gyülekezeti tagunként köszönhetjük őt, és természetesen teljes jogú tagként, majd ha konfirmált és felnőtt. Isten áldását kívánjuk az ő életére, családja, szülei, keresztszülei családjának életére is. Kérjük azt, hogy őrizze őt Isten, és segítsen azoknak az életeknek áldással, akik körbeveszik őt, hogy az ő útját egyengessék, felneveljék őt az Isten dicsőségére. Isten áldjon titeket! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, először is hadd köszönjük meg, hogy itt lehetünk, köszönjük ezt a vasárnapot, köszönjük benne mindazt, amivel megajándékozol bennünket, az Isten tisztelet közösségét, az egymással való közösséget és a veled való együttlétet. Tudjuk, hogy erre mi alkalmatlanok vagyunk. Ezt jelzi sokszor az, ahogy egymással bánunk, ahogy egymást nem szeretjük. De szeretnénk tőled tanulni, és szeretnénk többet tudni arról, hogy milyen a te közösséged. Ezért szentelj meg bennünket a veled való közösségben, hogy megtudjunk többet rólad, és így többet tudjunk meg magunkról, és többet tudjunk meg egymásról, hogy jobban tudjuk szeretni egymást. Így kérlek, Uram, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg a te Isten tiszteletedet, a te dicsőítésedet, az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Jézus nevében. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, ahogy az írva van, Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 15. fejezet 11. versében. A megnevezett igeszakaszban így szól hozzánk Jézus Krisztus. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. Amen. Kedves testvérek, aki esetleg nem volt a múlt vasárnapi istentisztelten, az kérem, hogy olvassa el otthon, vagy akár most is elolvashatja magában, ha előveszi Bibliáját, Lukács evangéliumának 15. fejezetét. De a 15. fejezet mindegyik versét, hiszen nem csak a tékozló fiúnak a története fontos ebben a fejezetben, hanem fontos az is, ami előtte van, és fontos az is, ami majd utána következik, bár az nem szorosan ehhez a történethez és ehhez a mondani valóhoz kapcsolódik, de úgy egészében véve mindenféleképpen Jézusról és Jézus üzenetéről árulkodik, és mutat meg többet nekünk. A múlt alkalmon elkezdtük ezt a történetet, név szerint ami itt a Bibliában is így van apostrofálva, vagy fölírva, hogy a tékozló fiú története, és többen megkérdezték, hogy akkor most rossz dolgok vannak leírva a Bibliában, mert azt mertem mondani, hogy ez a történet tulajdonképpen központilag nem is a fiatalabbik fiúról szól, vagy a fiatalabbik fiúnak a története az, ami a fókusz ennek a történetnek, hanem az idősebbik testvér. Tehát valami rosszul van a Bibliában leírva, itt olvasom is, hogy a tékozló fiú. Na most azt is tudni kell, hogy a Biblia címfeliratai azok nem a Biblia igéi, azok csak nekünk segítenek. Ha magyarázatos Bibliát vesz elő valaki, akkor a Biblia szövege között nagyobb szövegrészeket olvas, ami magyarázza azt a bibliai szakaszt, amihez be van illesztve ez a magyarázat, de az maga nem Biblia, csak egy magyarázat, ami igazából akkor válik élővé, hogyha mi a Szentlélek által forgatjuk magunkban, és aszerint formáljuk az életünket. A tékozló fiú felirat is ilyen. Természetesen ez abból ered, hogy nagyon sokáig, évszázadokon keresztül nem nagyon lehet találni olyan magyarázatot, amely elsősorban nem a tékozó fiúval foglalkozik. Veszik a történetet Biblia magyarázók, és központi magyarázatban a fiatalabbik fiú történetét veszik elő. Erre viszont, erre mondtam én azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de a történet maga nem a tékozó fiúnak szól. Tehát apró különbség, igen, fontos rész benne a tékozó fiú története, ez egy dráma gyakorlatilag, ennek a drámának két felvonása van. Az első felvonás a fiatalabbik fiú élettörténete. A második felvonás pedig az idősebbik fiú története. De ha a Biblia egészét nézzük, illetve ennek a résznek a környezetét, akkor, és ezt állapítottuk meg múlt vasárnap, hogy Jézushoz jöttek a tékozló fiúk, vagyis az elveszett, eltékozolt életű emberek, a paráznák, a bűnösök, a vámszedők, és emiatt zúgolódtak a vallásosak, az atya házában lévők, azok, akik idősebbik fiúként lesznek majd ebben a történetben megszólítva. És erre a zúgolódásra mondta el Jézus ezt a történetet. Tehát egy mondatba összefoglalva, ez a történet két fiúról szól, hangsúlyos benne a fiatalabbik fiú, a tékozló fiú története, de ez a történet az idősebbik fiúknak szól. Nekik. Azoknak, akik az atya házában maradtak, hogy tükröt tartson eléjük, és ha ebben a tükörben meglátják magukat, akkor képesek legyenek változni. Hiszen miért nézünk tükörbe? Ha rosszul áll a hajunk, tudjuk megigazítani, és ne azt nézzék az emberek, hanem arra figyeljenek, amit mondunk. Vagy ha rosszul áll a nyakkendőnk, vagy éppen nincs nyakkendőnk, akkor úgy tudjuk ezt használni, hogy ne azt nézzék, hogy mi nincs, hanem azt, amit mondunk. Tehát ezért nézünk tükörbe. Jézus tükröt tart. Különösképpen a vallásos emberek elé tartja ezt a tükröt. Így vesszük ennek a történetnek most a következő részét, ami a két fiúról szól, és itt elsősorban, mivel istentiszteleti keretek vannak, tehát nem lehet túlmenni egy bizonyos kereten, és ides tova most már nagyon kevés időnk maradt, fiatalabbik fiúról beszéljünk egy kicsit. Mint mondtam, ez egy kétfelvonásos történet, és úgy kezdődik, hogy a fiatalabbik ezt mondta az apjának. Ez az első felvonás. Az első felvonása ennek a történetnek egy nagyon mellbevágó kéréssel kezdődik. Azt olvassuk röviden, hogy a fiatalabbik fiú oda megy az apjához, és ezt mondja, add ki nekem a vagyon rám eső részét. A korabeli hallgatóság, tehát ha Jézus korát magunk elé képzeljük, akkor képzeljük el, hogy mit szól ehhez a történet felhanghoz, ez a nyitáshoz. Oda megy a fiatalabbik fiú az apához, és kikéri a vagyon ráeső részét. Nem minthogyha bármi kirívó lenne abban, hogy a fiatalabbik fiú igényt tart a családi vagyon egy részére, mert akkoriban az úgy volt, hogy az apa halálakor a nem egyenlő részben osztoztak az örökösök, mai jogrend a római jog alapján ezt így mondja ki, hogy a szülők után a gyermekek, a testvérek, ha nincs másképpen a hagyatékban, akkor egyenlő módon osztoznak. Abban az időben ez egy picit másképp volt, abban az időben a fiatalabbik testvérek kevesebbet kaptak. Akkoriban, hogyha egy apának két örököse volt, mondjuk, akkor az idősebbik kapta a vagyon kétharmadát, a fiatalabbik testvér pedig egyharmadot kapott. Tehát kétszer annyit kellett kapnia a legidősebbnek, mint a többieknek. De ez az osztozkodás csak akkor ment végbe, hogyha az apa már meghalt. A történetben viszont a fiatalabbik fiú már akkor kéri a vagyonnak az első részét, tehát hagyatékot, amikor az apja még él. Na most, ez egy óriási tiszteletlenség volt. Ez körülbelül azt jelentette abban a korban, üzenetként, és itt lássuk meg a szavak mögött a mögöttes üzenetet. Azt kéri, hogy az apja halljon meg, miközben még ő él. Lényegében a fiú azt mondja, hogy szüksége van az apai örökségre, de az apára nincs. Nincs szüksége az apjára. Az apja mellett élve ez a fiú élvezhette a családi vagyon bizonyos hozományait, hozadékait nyilván, de szabadulni szeretett volna ebből a kapcsolatból. Mivel nyilván ő ott gyermek volt, nem szabadon rendelkezhetett bizonyos dolgokkal, és azt mondja, hogy add ide azt a részt, ami örökségként engem illet, el akarok menni. Add ide, ami az enyém, mondja. Ha ez meghökkent bennünket, akkor még jobban meghökkent a válasz erre a kérésre. A kor erősen, hogy mondjam, patriarchális rendszerében, tehát ugye amikor az apa, a családfő, az mindennek fölött rendelkezett a családban, gyakorlatilag ő volt a mindennek a meghatározója, akkor ebben a társadalomban az apát hódolat és tisztelet illette meg. Különösen, hogyha vén volt az illető, a szülők iránt ez a tisztelet, meg a vének iránt, hogy egyébként a közösségekben, mindenhol az öregek iránt, ez egy nagyon fontos, kiemelt jelentőséggel bírt. Hogyha hagyományosan, egy hagyományos közel-keleti családban valaki feltesz egy ilyen kérést, akkor körülbelül az lett volna a válasz, hogy azonnal hagyja el a házat, és nem, hogy kapott volna valami örökséget, hanem némi ütlegelést is biztos, hogy kapott volna egy ilyen kérés után egy fiatalabbik fiú. De az apa nem ezt teszi. Az apa megdöbbentő módon azt olvassuk egyszerűen, hogy megosztotta közöttük a vagyont. Megosztotta a vagyont. A gesztusnak a jelentőségét, testvérek, nem szeretem a görögözést az Isten tiszteleten, de a görög szövegnek a jelentősége itt fontos. Mert a görög szöveg, abban a szó, amit vagyonnak fordítunk itt a Bibliában, az a biosz. És akkor itt mindenkinek nem kell nagyobb görög tudás, hogy azt mondja, hogy mi is a biosz, az élet. Megosztotta közöttük az életet. Ugye a régi magyar szavunk között ugye a búzát szoktuk életnek mondani, mert jelentőséggel bír, hogyha azt mondjuk rá. Itt igazából nem a tárgyasult vagyonra akar Jézus utalni, hanem azt szeretné, hogyha a hallgatóság egy ilyen kicsit átvitt, átkapcsolt értelemben érezné és értené, hogy itt az atya, az apa az életét osztja meg, az életet osztja meg. Állhatna a Bibliában egy jóval konkrétabb utalás a vagyonra, tehát a pénzbeli dolgokra, de nem ezt látjuk. Vajon miért van ez így? Kicsit érteni fogjuk, különösen a ceglédi fejjel gondolkodunk, hogy miért használja ezt a szót a Biblia. Akkoriban az apai vagyont, az atyai vagyont, meg minden vagyon elsősorban a birtok jelentette. A földbirtok. És ahhoz, hogy a vagyon egyharmadát ki tudja fizetni az atya, az apa, azért valószínűleg pénzé kellett, hogy tegye a föld birtok egy jó részét. Hiszen a birtok jelentette a vagyont, és jelentős részét el kellett adnia. Manapság, amikor városban lakunk, mobilis, városias kultúrában élünk, alig értjük meg a régi generációknak a földhöz való viszonyát. Talán itt egy kicsit Cegléden ez jobban érthető és jobban érezhető, hiszen még bennünk van, még él bennünk az 1950-es éveknek a fájdalma, amikor az ceglédi megélhetés, a ceglédi élet alapjait jelentő paraszti gazdálkodásoktól elvették a földeket, az És ezzel együtt elvették, és erről többet tudnának azok mesélni, akik érintettek itt. Elvették az életet. Elvették velük az életüket. Itt Cegléden jobban tudják talán a gazdák, vagy a gazdáknak a leszármazottai, hogy tudjuk, hogy a földhöz tartozunk, a földből élünk, és a föld jelenti az életet. Nem a föld tartozik hozzánk, hanem mi tartozunk a földhöz. Ezt sokan így gondolták, és sokan ezért, sok családban ezért volt óriási trauma, ezért van a kuláküldözés emléktáblája a templomunk falán, mert az életet érintette annak idején ez a bizonyos történet. Hát itt, amikor kicsit erre a történetre gondolunk, a föld egy részét elveszíteni azt jelenti, hogy magunk egy részét veszítjük el. Hogy a mi életünk egy része lesz oda. A közösséghez tartozásnak egy része. Mert ugye az is meghatározó volt egy-egy faluban, hogy kinek milyen földje van, mennyi földje van, és a közösséghez így csatlakozott, földbirtokával együtt. És hogyha elveszti a földbirtokát, akkor a közösséghez tartozás egy részét is elveszti. Ismerünk történeteket biztos nagyhatalmú vezetőkről, akik aztán otthagyták a menedzsmentet, a kultúr, és elmentek misszióba, segítettek a karrierjüket hátrahagyva szegény sorsú embereken Afrikában vagy Dél-Amerikában. Ez persze nem ugyanaz, mert azért érezzük, hogy nem ugyanaz, de valahol, hogyha valaki ezt jobban meg tudja ragadni, akkor érezze meg, hogy itt valami ilyesmi történik. Az apa, amit tesz, az egy picit erre is hasonlít. A fiatalabb fiú valójában azt kéri az apjától, hogy az életét, a saját életét szakítsa részekre. Az apa pedig megteszi. Az apa megteszi. Mert szereti a gyermekét. Jézus akkori hallgatóinak valószínűleg a nagy többsége soha nem hallott ilyen közel-keleti családfőről, aki ezt megtette volna. Az apa türelemmel elviseli, hogy veszít megbecsültségéből, és hogy a fia, szerintem ez a fájdalmasabb, visszautasítja a szeretetét. Miután mi erre általában dűvel válaszolunk, hogyha a szeretetünket visszautasítják, és általában bosszút tervezünk, és bármit megteszünk, csak hogy a kevésbé, bennünket kevésbé szerető, tőlünk elforduló emberek megkapják ezért a fizetségüket, hogy bennünk egy kicsit kevésbé fájjon az elutasítás. De a történetben az apa nem tesz ilyet. Az apa nem szűnik meg szeretni. Nem szűnik meg szeretni a fiát, és elviseli a fájdalmat. Ez volt az első jelenet. Az első felvonás első jelenete. Fiatalabbik fiú megkapja a pénzt, megkapja a vagyont, megkapja az életet. És a második jelenethez érkezünk, és távoli vidékekre megy, olvassuk. Összezedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Mindenét elherdálja, és az életvitele az oka ennek az herdálásnak, tehát egy olyan életvitelet folytat, amiből az következik, hogy nem marad semmi vagyona, és szó szerint padlót fog, vagy hát még rosszabb, bele nehezül a sárba. Beleesik a sárba. Elnyeli a szenny, a mocsok. És amikor a disznóknál, mert ugye ez is jelentőséggel bír abban az időszakban, és nem csak akkor, a zsidó törvények szerint a disznók tisztátalanságnak az egyik jelképe volt, tehát nem lehetett érinteni, nem ettek disznót, nem esznek mai napig sem, akik az ószövetségi kóser törvényeket tartják. A disznóknak a közössége az nem csak a szó piszkos értelmében piszkos, hanem a lelki szennyet is jelenti, amit ilyenkor érez az ember, és amikor ezt látja maga körül, akkor azt olvassuk, hogy magába száll, és kigondol egy tervet. Tervet készít arra, hogy hogyan térhetne vissza abba a kegyelembe, amiből kiesett. Azt gondolja, hogy visszamegy az apjához. Mivel ez egy magába szállásból induló terv, tehát valahol ez a magába szállás, erről majd egy kicsit később beszélünk, következménye az a terv. Következő a terv, elismeri, hogy hibázott, hogy elvesztette a jogot arra, hogy ő gyermek lehessen, arra, hogy fiának nevezze az apja, ugye ezt olvassuk, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, és másodjára pedig azt mondja, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Béreseid közül egy. Béreseid közül. Érdekes az utóbbi kérés, ezt is sokszor átlépjük, ugyanis a helyzet az, hogy nem azt mondja, hogy szolgáid közül egy, hanem azt mondja, hogy béreseid közül egy. Ebből érződik, hogy ez egy terv. Ez mindig arra gondol, hogy ő majd a saját teljesítményéből fogja az életét megoldani. Miért mondom ezt? Ugyanis abban az időben kétféle jogállás létezett, az egyik a szolga volt, aki teljes mértékben tulajdona volt a gazdának. Szolga volt, aki körülötte szolgált, akinek nem volt igazából sok magántulajdonuk, majdnem azt mondanám, hogy rabszolga volt, lakást kapott, ott volt a birtokon, és azt tette, amire kérte a gazda. Na most ezen túlmenően a településeken, akik a birtokhoz tartoztak a falvakban, éltek más emberek is. Ezek nagyobb részt iparosok, kézművesek, vagy más polgári foglalkozású emberek voltak, akik szintén alávetettségben voltak, de nem olyanban, mint a szolga. Ők saját maguk szabták meg, hogy mikor és mivel adóznak a birtok tulajdonosának. Béresek voltak, akik alkalmi munkából éltek, és vagy a készítményeikből adtak el, és ezért fizetséget kaptak. Tehát béres volt. Magyarul benne van a szóban is, hogy bért kap. Gyakorlatilag ő a szolgálataiért bért kap. Ez volt a stratégiája. Szégyent hozott a családjára, és így az egész közösségre. Tulajdonképpen halott lett a szemükben, abban a viszonylatban, ebben a korban ezt eredményezte. És a rabbik tanítása ebben a vonatkozásban, abban a korban az volt, hogy nem elég, hogyha valaki bocsánatot kér. Ha valaki a közösségi normák ellen vét, teljes helyreállításra van szükség. Fiú azt készül elmondani az apjának tulajdonképpen ezzel a kéréssel, hogy apám, tudom, hogy nincs jogom visszatérni a családba. De ha egy béres lehetek egy a béreseid közül egy inas, akkor kitanulom nála a mesterséget, kereshetek pénzt, és elkezdem visszafizetni az adósságomat. És ezzel visszaszerzem a vagyon egy részét is, vagy valamennyit, és visszaszerzem a megbecsültséget is. Ez volt a terv. Ez volt a terv. Ott az ólban a disznó között el is gyakorolja, hogy hogyan fog oda menni az apjához, mit fog mondani, milyenek lesznek a szavai, és amikor kezd érezni magát a találkozásra, akkor elindul hazafelé. És itt a harmadik jelenete az első felvonásnak, amikor a visszatérő kisebbik fiú odaér a szülői ház közelébe, az apja meglátja, és azt olvassuk, hogy odafut. Odafut elé, odafut hozzá, megint csak a közel-kelet, kortörténet, patriarkális viszony, abban az időben egy tiszteletre méltó birtokos apa, vagy birtokos ember nem futozgált. Már csak azért sem, mert olyan ruhák voltak, amik ilyen nagy köntösbe öltöztek akkor az emberek, és akkor fel kellett húznia a köntösnek az első részét, és akkor szabaddá válik a lábszár meg a láb. Mutogatja a lábát valaki, aki abban az időben egy ilyen palásban vagy egy köntösben futozgál. Nem futozgáltak, nem illett. Egy patriarcha sohasem futott. Egy asszony, egy gyerek, egy fiatal, az futozgálhatott, de a családfő, a közösség oszlopa, a birtok ura, az nem. Mélységesen meglepi a fiát, meg a hallgató közönséget is, az atyának ez a viselkedése. A fiatalabbik fiú megpróbálja azért, amit elpróbált, zavartan előadni. Tudnélik, hogy nincs jogom arra, hogy visszatérjek, de legyél olyan, hogy tudjam helyrehozni, de tervem az, hogy a dolgokat helyrehozom. De az apa közbevág, ezt olvassuk, ezt látjuk, és nem csak, hogy figyelmen kívül hagyja azt, amit a fiú mondani akar, begyakorolt beszédet, hanem ellent mond neki. És a következőt mondja, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Utasítás a szolgáknak. De mit mond ezzel valójában? A legszebb ruha, testvérek, melyik volt? Az az apának a ruhája volt. A családfőnek volt a legszebb ruhája. A legszebb ruha az övé. Az ő ünnepi ruhája. Ezzel tulajdonképpen eltévesztetetlenül jelezte a fiúnak azt, hogy visszakapta a helyét a családban. Visszakapta, és valójában azt mondja, hogy nem fogom megvárni, míg visszafizeted az adósságodat. Nem fogom kivárni, míg megfelelőképpen megalázkodsz, mint ahogy azt a normák is a közösség követelni. Nem akarom, hogy megdolgozz azért, hogy visszakerülj a családba, mert én egyszerűen visszafogadlak. Eltakarom a meztelenségedet, eltakarom a szegénységedet, a rongyaidat, és az én tisztességembe, az én megbecsültségembe, az én dicsőségembe öltöztetem, az ő köntösébe teszi. Az apa utasítja a szolgákat, hogy ünnepi lakomát készítsenek, azt olvassuk, hogy hízott borjút vágjanak le. Hát manapság, amikor az étkezésekben még kritérium is, hogy hús legyen, az iskolában nem tudom, hogy hányszor kell, hogy hús legyen a gyermekek ételében, ez meg van szabva közétkeztetésben, hogy ilyen-olyan formában húsnak kell lenni az étkezések alkalmával között. De abban az időben ez nem volt így ám. A hús az elég drága volt, különösképpen a borjúhús, a marhahús. Nem tudom, hogy tudják-e testvérek, hogy mennyi kalória, mennyi energia szükséges ahhoz, hogy a marhahús létrejöjjön. Ha vannak a húsok között ilyen felállított kategóriák, ugye a csirkehús vagy a szárnyas hús az egy kicsit kevesebb energiát emész fel, míg létrejön, mondjuk ilyen szép szóval. A disznóhús is a kicsit drágábbak közé tartozik, de nem annyira, mint a marhahús. A marhahúst rengeteg energiába kerül előállítani, mai, ezért olyan drága. Abban az időben sem volt ez másképp így, ugyanígy volt. Az volt a legdrágább hús. Húsfélék közül csak a legkülönösebb, a legritkábban került sor arra, hogy marhahús legyenek, és akkor általában az egész közösséget meghívták erre, amikor levágtak egy hízott borjút, akkor az egész falu meg volt hívva, hogy akkor együnk. Igazi lakoma, igazi zene, igazi tánc, ezt olvassuk itt, mert a kisebbik fiú visszafogadását az életbe így kell megünnepelni. Óriási jelenet. Megérkezik és ünnepség van. Olyan ünnepség, amiben mindenki részt vesz. De az apának a második felvonásban még foglalkoznia kell az idősebbik fiú sokkal bonyolultabb és sokkal mérgezőbb lelki állapotával. Azt gondolhatnánk, hogy ez egy csodálatos végszó. Igen, a fiatalabbik fiú számára az. Az idősebbik fiú zavarba ejtő viselkedése viszont rákényszeríti az atyát, hogy ezt az örömöt ő magában nem tudja megélni, szüksége van a fiára. Nem tudja elfogadni, hogy a megbocsátás minden bűnt képes eltörölni, minden bűnt képes helyreállítani. Nem számít az, hogy ki vagy, nem számít az, hogy mit tettél, nem számít az, hogy szándékosan követted el akár a bűneidet, nem számít az, hogy mennyit kínosztad magadat, vagy mennyit kínosztad a körülötted lévő embereket, a családodat akár. Az atyai megbocsátás teljesen eltörli ezeket a vétkeket. Bővelkedik a kenyérben az atyai háza, hogy a fiatalabbik fiú mondja. Bővelkedik életben. Nincs olyan rossz, amit az apa szeretete meg ne bocsátana és be ne takarna. Nincs olyan bűn, amire a kegyelem ne tudna választ adni és ne kerekedne felül rajta. Az első fejezet azt mutatja meg nekünk, ennek a történetnek az első felvonása, hogy milyen tékozlóan bánik az Isten, az Atya a kegyelmével. Jézus a történetben a szerető apa képét úgy festi meg, hogy a nyakába borul az érkező fiának. Hogy rendbe hozhatná az életét is, bebizonyíthatná, hogy milyen... Erre nem kell neki vallásos vagy bármilyen jellegű erőlködésben élnie tovább. Látja, nem kell bebizonyítania a kisebbik fiúnak, hogy a szíve megváltozott. Az atya látja ezt, és elfogadja. Sőt, még azelőtt elfogadja, mielőtt mondaná. Ez nagyon nagy üzenet számunkra. A szívünket az Isten sokkal jobban ismeri, mint mi. Nem felmentés ez. Félreértés ne essék. Sokszor vádolnak azzal, amikor a kegyelmet hirdetjük bennünket, hogy felmentünk. Nem. Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt. Minden bűn a törvény által erőt fog venni rajtunk. De a szívedben, ha ezt megértetted, és ebből a szempontból a tékozdó fiúnak könnyebb a helyzete, mert a körülmények rákényszerítik és rásegítik arra, hogy megértse, és magába szálljon, és a szívében megváltozzon, és ezt az atya látja. Ehhez nem kell teljesítmény. Ehhez az Isten látása, Jézus Krisztus látása, a Szentlélek látása kell. Az atya szeretete és elfogadása teljes, feltétel nélküli és ingyenes. Ahogy mondja a hitvallásunk, ingyen, kegyelemből, hitáltal. Minden szépsége mellett, gyönyörűsége mellett az első felvonás, ez az, sajnos nem állhat magában. Sok magyarázó arra jut csupán, hogy az elejére összpontosít, és a példázatot elmondja hagyományosan, és a keresztény tanítás gyakorlatilag egyszer csak ellentmond ennek. Azt vesszük észre. Nézzétek, itt szó sincs jóvátételről, bűnért való engesztelésről, ugye, mert a bűnnek engesztelés kell, és mi azt tanítjuk, hogy a bűnért való engesztelés az Jézus Krisztusban történt meg. Azért valakinek szenvedni kell, Jézus szenvedett érte, itt pedig nincs. Nincs elégtétel, egyszerűen csak bocsánat van és elengedés. Nincs szükség megfeszített üdvözítőre. Nincs szükség arra az Istenre, mert az Isten, aki megfeszült és meghalt értünk, mert az Isten univerzális szeretete mindenkit elfogad, és feltétel nélkül befogad mindenkit. De ha ez volna az üzenet, testvérek, akkor Jézus itt megállt volna. És nem mondja tovább a történetet. A történetet azonban tovább mondta. És míg az első felvonás Isten feltétlen kegyelméről és szeretetéről szól, addig a második, majd ennek a kegyelemnek az árát mutatja meg. És elvezet a történet valódi csúcspontjához. Mert az egyik csúcspont itt van. A tékozlókat, akik magukban rájönnek és magukba szállva észreveszik Isten kegyelmének hatalmát és szeretetét, Isten feltétel nélkül visszafogadja. És az atyai házban, az örök életben, a nagy vendégség asztalánál helyjel kínálja meg. Fehér ruhába öltözteti, mondjam a párhuzamokat még a különböző példázatokban, Jelenések könyvében, vagy más evangéliumi örök életről és az örök kivalóságról szóló példázatban öltözteti fel. Ennek azonban ára van. És ezt majd a következő alkalommal fogjuk megnézni, hogy micsoda. addig gondolkozzunk magunkban, és lássuk meg Isten hatalmas szeretetét és kegyelmét. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, megtaláljuk magunkban a Te üzenetedet, a Te igéd, a mi életünk csontjaig, velejéig hatol, olyan gyakran tart tükröt elénk. Hányszor vagyunk mi is tékozló fiúk? Hányszor hagyjuk el az atyai házat? Hányszor gondoljuk azt, hogy magunk megváltói lehetünk, és megválthatjuk magunkat a nem elkövetett vagy az elkövetett bűneinktől is? Kérlek, segíts megérteni téged. Segíts meglátni az elénk futó szeretetet, amely átölel és amely betakar bennünket, amely nem engedi, hogy megszégyenüljünk. Nem engedi, hogy kárt valljunk az örökké valóságuk dolgaiban. Nem engedi, hogy lelkünk elforduljon és másképpen gondolkodjon, ha hozzád vezetnek a lépteink. Kérünk, segíts hozzád jutni, feléd menni ezen az ünnepen is. Kérünk, amikor a családok különböző tagjai elindulnak, hogy találkozzanak szülőkkel, vagy testvérekkel, akkor magukban, a maguk szívében enged, hogy úgy gondolkodjanak, hogy ez a találkozás valóban egy áldott találkozás lehessen a karácsonyi gyertyák és ajándékok fényénél, és a legnagyobb ajándék, mi magunk legyünk egymásnak. Így kérünk téged, így szentelj meg bennünket az elkövetkező hét útjain, Jézus Krisztus nevében. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, kérünk, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, légy orvosa a betegeknek, és segíts nekünk veled együtt a te lelked által fohászkodni a tőled tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig, mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.